Vándorévek, Szénási Sándor műsora.
Egy rendszerváltás után pár céltudatos év és annyi lejtmenetet követően lesz a feljebb ebben az országban.
Vándorévek.
Ki milyen utat járt be az elmúlt évtizedekben? Stumpf András a Válasz Online főmunkatársa van itt, szervusz.
Szervusz.
És az utolsó 15 évedről kérdeznek, ami persze szorosan összefüggött a válasszal, vagy pontosabban a heti válasszal, amely elég viharos időket élt meg, de most én 2010-től kezdeném, aztán a gondolat visszamehet. 2010-ről azt olvasom, ugye akkor már 2004 óta magántulajdonban van a folyóirat. Azt olvasom a Wikipédiában, ami hol igazat ír, hol nem, hogy a Fidesz meglehetősen gyanakúan tekintett már erre a közösségre, mármint hogy rátok, mert ő túlságosan önállónak ítélte, meg egyébként már 2009 után nem adott neki interjút. Azt olvasom, hogy 2010-14 között néha egy-egy miniszter befutott a laphoz, de később már kormánypolitikusok és köztisztviselők sem adhattak interjút neki, 2015 a G-nap után persze főleg. Szóval hogy éltétek ezt meg, ezt a 2010-es évet?
Köszönöm a kérdést. Nézd, hát elég egyértelmű volt, hogy már viszonylag korán, hogy nem abba az irányba mennek a dolgok, amilyen irányba mi szerettük volna, hogy menjenek szerkesztőségi szempontból. És hát mint egy újság, úgy viselkedtünk, megírtuk ezeket a dolgokat, amik nagyon nem tetszettek. Az első ilyen az például az volt, amikor kiderült, hogy Sólyom Lászlót ugye ki akarják ebrudalni a köztársasági elnöki székből, holott még 5 évet simán végigcsinálhatott volna, és Sólyom Lászlóhoz a szerkesztőségünknek, vagy vele nagyon jó kapcsolatunk volt, mindig nagyon tiszteltük, megszólítottuk, akkor válaszolt, adott interjút köztársasági elnökként is, de jóval korábban
is. Ritka dolog, mert nagyon zárkozott.
Így van, védegyletesként is, tehát felvette a telefont, hogyha volt még alkotmánybírósági kérdésekben, amikor még nem volt köztársasági elnök, akkor is emlékszem, hogy hívtam, és felvette a telefont, elmondta, hogy alkotmányjogilag hogy van valami, tehát hogy személyesen is volt egy, mondhatnám, hogy jó kapcsolatom, de nem akarom magamat túl magas polcra helyezni, de hogy egy kapcsolat vele, meg a szerkesztőség is egyszerűen úgy ítéltük meg, hogy ő az a köztársasági elnök, aki tényleg autonóm módon, de a nemzetegységét kifejezve végzi a dolgát. Amikor az első hírek jöttek arról, hogy valami pártkatonára akarják cserélni, hát nyilván nem örültünk neki, olyannyira nem, hogy meg is írtuk, hogy Sólyom Ford prezident, ez a labban megjelent írás volt, és arra már azért nagyon, nagyon berágtak, hát ez ugye teljesen az eleje, ez 2010 tavasza. Tehát, hogy a Fidesz kormánynak, a kétharmados Fidesz kormánynak a legelejéről beszélünk, és arra azért nagyon berágtak már Fidesz politikusok, üzengettek is lefele meg mindent, hogy akkor ez micsoda dolog, meg hogy lehet ilyen külön utas dolgokat folytatni. Akkor folytathatnám azzal, hogy talán azon a nyáron volt, amikor a most is nagyon népszerű Lázár János, akkor Fidesz frakcióvezetőként, ugye talán ő terjesztette be azt, hogy a visszamenőleges hatálya a pofátlan végkielégítéseknek a 98%-os különadója. És nem is ezzel volt önmagában a baj, mert nyilván volt, és az alkotmánybíróság ki is mondta, hogy ezzel baj van, mert visszamenőleges hatálya nem hozhatsz törvény, amire aztán ugye az volt a kormány válasza, meg Lázár János válasza, hogy az alkotmánybíróság nem felel meg a magyar népnek és a magyar nép elvárásainak, és kivették a hatásköréből az alkotmánybíróságnak ezeket az ügyeket, a költségvetési ügyeket. Tehát konkrétan azt mondták, hogy de akkor is az lesz, amit akarunk. Ha az alkotmánybíróság nem tetszik, hát akkor úgy járt. Akkor, na most erre is megírtuk, vagy megírtam, azt például pont én írtam meg, hogy hát ez komcsi tempó. Tehát, hogy ez pont nem az, ami egy magát polgárinak nevező kormánytól elvárható lenne, hogy a jogot magára nézve nem tekinti kötelezőnek, hanem akkor megváltoztatja azt, kiveszi a, meg visszamenőlegesen törvényt hoz, ilyeneket nem csinálunk. Na, ennek sem nagyon örültek, akkor Lázár János emlékeim szerint valami konferenciánkon lett volna vendég, és az utolsó pillanatban sem mondta le, hanem egyszerűen nem jelent meg, és nagyon kellemetlen volt, hogy hol van a miniszter, akinek most és valami olyasmit üzent, hogy menjen fel a Stumpf. Vagy valami efféle volt az üzenete, tehát megsértődött arra, hogy amit írtam, és amit az újság lehozott, tehát hogy ebből nem volt így probléma akkor. Tehát itt már érződtek azért azok a dolgok, hogy nem pont ugyanazt gondoljuk a világról. Pontosabban, hogy mi ugyanazt gondoljuk a világról, amit korábban gondoltunk a világról, és amit ezek a ezek a politikusok mondtak a világról, egyébként nagyon, nagyon egybe csengően azzal, ahogy mi láttuk a dolgokat. Csak az derült ki, hogy hát ők azt nem gondolták annyira komolyan. Sem a szabadságkört, amikor ugye emlékszünk, Gulyás Gergely is tagja volt ezeknek a szabadságköröknek, a demokráciát, az nagyon fontos volt a demokrácia nekik akkor, nekünk is, csak nekünk a mai napig egyébként. Rettentő fontos volt, hanem szabadságköröket alakítottak az akkori elnyomás ellen, és hát ez aztán kiderült, hogy ez csak addig fontos, amíg nem ők vannak hatalmon. És ez viszonylag gyorsan kiderült ezekből, az alkotmányasztalából is, arról is írtunk, hogy ez nem pont az. Az meg tény persze, hogy ez akkor még 2010-ben nem volt teljesen egyértelmű, hogy ezek tényleg ilyen kezdeti, ugye túlnyerték magukat, és akkor itt mindenféle ötletek, és tehát, hogy ez rendszerszerűvé összeáll-e, az még akkor egyáltalán nem volt nyilvánvaló. Én nem is gondoltam volna, hogy kiépülhet belőle egy ennyire erre felfűzött rendszer. De az tény, hogy ezeknél szóltunk, csak akkor úgy szóltunk, és úgy, én is úgy voltam vele, hogy hát itt szólni kell, mert ez baromság, de hát ez csak visszanyesegetik, csak észreveszik magukat, hogy ez nem passzol abba. Akkor még nem gondoltam, vagy nem tudtam, hogy soha nem volt szó arról, amit régebben közösen mondtunk, abból legfeljebb mi gondoltuk komolyan azokat a dolgokat, amiket mondtunk. Legyen szó Putyinékról, keleti vagy nyugati orientációról, stb. Tehát ezek a mondatok, amelyekkel etettek akkor minket is, ez csak etetés volt, ez jóval később derült ki.
Akkor ti része voltatok tulajdonképpen annak a magyar jobboldali, liberális, értelmiségi polgári körnek, amelyik hát része volt a Fidesz hódoltvárának, és várta 2010-et a visszatérés, azt gondolta, hogy egy idősebb, megbölcsültebb, tapasztaltabb, hogy mondjam, árnyaltabban viselkedő társasággal van dolguk?
Persze, hát azért volt egy előzménye is, és abból is ki lehet emelni mondjuk a 2001-2002 körüli már a Ezüsthajó Kft. És már mindenféle dolgokkal elő lehet jönni, hogy már akkor is voltak jelek, és ezek már valójában mindig ilyenek voltak. De a 98-2002 közötti kormányzás az már ott volt, mint előkép, és az nem ez a neres kormányzás volt. Tehát azt senki nem állíthatja, hogy akkor ilyen módon próbálták volna.
A 2000-ben ugye a kormány ad 100 millió forintot az Elek István által vezetett természet és társadalombarát fejlődését közalapítványnak, ez hozza ki alapot. Tehát közpénzből 2004-ben magántulajdonban megy. Tehát tulajdonképpen, mert Eleknek neve volt. Ugye ő volt arra egy darabig főszerkesztő is, így ha jól tudom. Tehát úgy azt mondott, hogy részint a Fidesz nem volt még olyan, mint most, másrészt pedig volt egy belső szabadság, egy szerkesztési szabadság?
Összesen lehet hasonlítani azokat az időket ebből a szempontból. Tehát az tény, hogy a Fidesz kormány alatt lét, és a Fidesz kormány segítségével jött létre a Heti Válasz. Igaz, hogy én akkor még nem dolgoztam ott, mikor ez létrejött, nem vagyok alapítótak, hiszen még egyetemista voltam, azt hiszem akkor másodéves, mikor ez a lap megalakult. De az, hogy 2004-től 2008-ig lett egy aranykora, full ellenzéki lapként egyébként, tehát hogy közelebb volt a Fideszhez, teljesen nyilvánvalóan, mint a szocikhoz. Abszolút elutasítottuk a Gyurcsány rendszert, aztán végképp, mikor az bejött, de egészen más sajtóviszonyok voltak. Szóval a Válasz az soha nem volt propagandalap. Tehát olyan nem volt, hogy leszól valaki a Fideszből, hogy akkor ezt kell megírni. Meg hogy a Rogán minisztérium adja, ugye akkor nem is volt Rogán minisztérium, hiszen akkor Medgyessy meg Gyurcsány kormány volt, tehát hogy az államtól nem is lehetett függeni. Nyilván nem is volt olyan ráhatása, nem volt olyan hatalma a Fidesznek, hogy megmondja, hogy miről írjunk meg hogy írjunk meg ilyesmi. Erről szó nem volt. Amikor kormányra kerültek, akkor meg mikor már lett volna ilyen igény, akkor hol ügyesebben, hol gyengébben, de hát a lapvezetés az mindig lapvezetésként tekintett magára. Hát ez lett végül az oka annak, hogy a Heti Választ aztán a kormány bezárta 2018-ban, mert újságként viselkedett, és a főszerkesztő is, az akkori főszerkesztője, Borokai Gábor is főszerkesztőként viselkedett, és az újságot úgy tekintette, mint egy újságot, nem pedig úgy, mint egy politikai szócsövet.
De ő korábban nagyon közel állt Orbánhoz, ugye? Azt, hogy szóvivője volt, ha jól emlékszem.
Hát nem Orbán Viktor szóvivője volt, kormány szóvivője volt. Abban a bizonyos 98 és 2002 közötti időszakban. Erről egyébként a Gábort lehet kérdezni, szerencsére él és virul, jól van.
Csak a jegyzőkönyv kedvéért mondtam.
De hogy a kormányhoz nyilván, tehát hogy mondom, ebben nincsen semmi titok, hogy a 98-2002 közötti Fideszből, és egyébként az ellenzékben lévő, és amit az ellenzékben a Fidesz mondott, az a világ, a polgári Magyarországnak a programja, az olyasmi volt, amiben ez a közösség, ez hit. És egyébként a mai napig hisz, tehát hogy a mi közösségünk. Az továbbra is egy nagyon-nagyon jó programnak tartom, bár mint látszik politikailag az a termék, ugye ezt G. Fodor Gábor nevezte politikai terméknek, ez az egész polgári Magyarországot, hogy ez igazából nem kell komolyan venni, ez olyan, mint egy logó, meg egy, tehát ezt kitalálták, mert működött. Akkor az akkori politikai érdekeiknek, amik még nem fordultak be szélső jobbra, és nem radikalizálták a saját táborukat, is teljesen megfelelt, ettől függetlenül szerintem eszméleg is egy nagyon szép gondolat a polgári Magyarország, egy pont olyan összefogó, összekötő gondolat, amiben egy nemzet megtalálhatja a saját identitását. Ezt a mai napig így gondolom egyébként. Úgyhogy persze, hogy abban de egy teljesen természetes szövetség volt a Fidesz, és hát ugye én mikor oda kerültem 2004-től, úgy igazán, úgyhogy már föl voltam véve újságírónak, hát onnantól kezdve végig az a 6 év az ellenzéki pozíció volt. Gyurcsány Ferenc is ugye miniszterelnök lett aztán, és hát nem volt rossz, és nem volt nehéz ellenzéki újságot írni, az mindig is egy jó pozíció alapvetően, tehát hogy nekem úgy teltek az a, hogy elmúlt 15 évem hogy telt, de hogyha előbb nézem, hogy telt, hát az úgy, hogy az egész karrieremnek az eleje az azzal, tehát hogy én egy ellenzéki lapnál vagyok újságíró, és növekedhetek így a szakmamban, ahogy tudok, de teljesen másak voltak a sajtóviszonyok, nem csak Fidesz szempontból. Tehát mi a Válasznál simán megcsináltuk azt, hogy rendes vitákat, nem azért, mert kampányidőszak volt, hanem bármikor volt egy vitasorozatunk a Szemtől Szemben, amikor leültettem a Fideszest, Navracsis Tibort Lendvai Ildikóval, Lendvai Ildikó akkor kormányon lévő pártelnök volt, az MSZP akkor még egy nagy párt volt annak az elnök, akik simán leültek egymással vitázni lényeges kérdésekben, érvekkel, majd azt a válasz lehozta. Tehát ilyen világot éltünk még, nem ezt a fajta, van a propaganda, meg van a média, aminek lehetnek világnézeti színezetei, de alapvetően most a határvonal az nem ott van, hogy akkor most valaki baloldali vagy jobboldali, hogyha a sajtót nézzük, hanem ott, hogy sajtót csinál-e, ha igen, akkor oké, és azon belül lehet mindenféle világnézete, vagy nem sajtót csinál, hanem politikai kommunikációt, és az akkor propaganda. Akkor nem volt még kesma, nem volt fölépítve ez az egész történet. Ami fel volt építve, persze a Magyar Nemzet már ugye a Fidesznél úgy volt, meg a Hír TV, tehát a média építkezés az elkezdődött, és ennek része volt a Heti Válasz, és nyilván a Fidesznek a vezetőségének a fejében, mint az ő média portfóliójának a része, de még a megboldogult Szalai Anna Máriával beszélgettem erről annak idején, hogy ott is úgy volt, hogy abban nem akarnak beleszólni. Egyszer kérdeztem, hogy milyen tervek vannak a Válasznál, mert azért nekem ezt kell tudnom, ott maradjak, vagy ne, például meg ilyenek. És hogy nem, senki nem akar beleszólni, hát különben mit olvasnánk? De tényleg ez volt a válasz.
Magunkat nem akarjuk.
Tehát, hogy a hülyeséget nem akarunk olvasni, tehát, hogy nyilván ez volt a, lehet, hogy viccelt, de az tény, hogy nem volt így egy darabig, 2010 után sem olyan ezeket leszámítva egyes eseteket, és egyre erősödődően, de azért nem szólt le soha senki, hogy akkor most ezt írd, meg ezt nem írhatod, meg azt nem írhatod.
Valami olyasmit ír a Wikipédia, hogy 2004-től, amikor te oda kerültél, a Heti Válasz piaci termékként működött. Tehát most nem volt arról szó, hogy majd az állambácsi ad valamit, vagy nem ad valamit. Persze. Ugye volt egy zuhanás a példányszámban, aztán jöttetek föl, mint ugye ellenzéki lap, annak kicsit könnyebb. És hát ilyen pozícionálások voltak állítólag, hogy a Focus, a Newsweek, a Spectator vagy a Time, ugye ezek itt két amerikai heti lap is szerepel, lett volna a minta.
Így is volt. Ilyen? Abszolút. Tehát az, amikor nagyon érdekes, mert ugye rengeteg víz lefolyt a Dunán, vagy a Tiszán, kinek hogy tetszik, azóta, és ezek a szereplők, akikkel mi akkor együtt dolgoztunk, azok hát nagyon nagy utakat jártak be. De és így most már a nevét elmondani, mondjuk Csák Jánosnak, hát teljesen más dolgok kötődnek hozzá, mint hogy ugye miniszter is volt már, meg minden volt. Szalai Bobrovnicki Kristófnak, aki most is honvédelmi miniszter.
De az vannak ilyen eltűnt emberek, ugye, mint Fellegi Tamás.
Így van, egy ideig tulajdonos volt, de hogy a kikinek frontolt, meg hogy voltunk, mi se tudtuk egyébként, hogy Simicskalap vagyunk egy csomó ideig, tehát hogy mindenféle dán befektetőkről, mindenféle hülyeségekről ment a szövegelés. A napi működésben ez nem volt igazából észrevehető, de elvesztettem a fonalat, mire akartam válaszolni.
Hát akkor elkezdem egy másik kérdéssel. 2013, akkor kerül be a tulajdonosi körbe, ami mindig nagyon megosztott volt, amennyire én látom, Simicska. És akkor két év telik el, 2015-ig, de ez alatt a két év alatt ő, hát a Fidesz egyik legfontosabb embere, tulajdonképpen a vagyongyűjtőgetője. Mennyire éreztétek az ő jelenlétét, mennyire kellett vele harcolni?
A Simicska egyáltalán nem volt jelen. Szerintem őt egyszerűen nem érdekelte a Heti Válasz, egészen a G-nap pillanatáig nem érdekelte a Heti Válasz, vagy mondjuk a 14-es választás után már nyilván az egész média portfólió, meg már magát féltette meg, hogy akkor most mi lesz, ott elindult a szakadás közte meg az Orbán között, amiről én semmit nem tudtam egyébként, vagy nagyon távoli pletykákat, de hogy a Simicska egyáltalán nem folyt bele a Heti Válaszba. Tehát egyáltalán nem, kicsit sem, soha, semmilyen szinten. Nem volt bent egyszer se a szerkesztőségben, nem találkoztunk vele, és ez nem feltétlenül kellett volna, hogy így legyen, hiszen volt olyan tulajdonosunk, aki bent volt a szerkesztőségben, gyakorlatilag bent élt a szerkesztőségben, amikor Csák János volt a tulajdonosunk, meg aztán Szalai Bobrovnicki Kristóf lett a főszerkesztőnk, ez korábban volt, ahhoz köthető igazából a Válasznak az aranykora, amikor a Time, meg a Spectator, meg az ilyen lapoknak a mintájára elkezdték piaci alapra helyezni azt, hogy ez éljen meg ez a lap, hogy az olvasók vásárolják meg, és a hirdetők szeressenek benne hirdetni, és működjön is, egy minőségi lap legyen. Ezt egyébként Csák János akkor teljesen független attól, hogy később a miniszteri tevékenységét hogy ítéljük meg, vagy Szalai Bobrovnicskinek a mostani miniszteri tevékenységét hogy ítéljük meg. Ebbe sok munkát, rendes, igazi munkát tett bele, tehát ők lejárták a hirdetőket, megpróbáltak meggyőzni őket, hogy itt érdemes hirdetni, hogy ezt vásárolni fogják emberek ezt a lapot, és tényleg elkezdtek fölfele kúszni 2004-től a példányszámok, és mentek följebb, és följebb, és följebb, és sokat dolgoztunk azért, hogy ez egy jó lap legyen. De úgy, hogy Csák János, mint tulajdonos, akkor jelen is volt a lap életében, tehát ő vele találkoztál a folyosón. Ilyet Simicskával soha egyszer se. Semmelyik szerkesztőségi szobában be nem tette a lábát. Nem, egyszer nem volt vele kapcsolatunk. Nyilván Borokai Gábor, akkori főszerkesztő meg tudná mondani, hogy ő hogyan találkozott vele, neki miket mondott, ha mondott, de hogy abból felénk nem jött le semmiféle ukáz, vagy ilyesmi, az is biztos. Tehát, hogy mondom, szerintem a Simicskát az G-napig nem nagyon érdekelhette. A Válasz úgy volt vele, hogy ott van neki a hírtéve, az fontos. A Nemzet, mint ilyen pártökle rovatként, a fele meg tök jó kulturális tartalommal egyébként akkor is, főleg a hétvégi magazin, az még úgy fontos, mert hogy a napi lap akkor még fontos volt. De szerintem az, hogy egy ilyen értelmiségi heti lapot ő abban most így bele dumágasson, szerintem egyszerűen volt jobb dolga is annál, vagy rosszabb, ha úgy vesszük, hogy éppen a közpénztendereken hogy tudja leszedni a sápot, és úgy kiíratni, hogy abból ő jól járjon.
Előfordult-e, hogy az akkori kormány, hogy ez a szoci-liberális kormány megpróbálta rávenni a vállalatokat, cégeket, hogy ne hirdessenek nálatok?
Nincsen tudomásom ilyesmiről.
Mert a Fidesz az gyakorolja. Igen.
Abszolút, tehát ebben óriási különbség van. Még azt is, ha, itt nem pontosak az emlékeim szerintem, de hogy a szoci kormány alatt is szerintem valamennyi hirdetés talán jutott is a Válasznak is, ilyen, amiből mindenkinek jutott. Tehát hogyha valami állami cég...
Ez még a Megyesi kormány idején volt, nem?
Hát nem tudom, de valószínűleg nem
a gyorsan. Egyes kormány csinált valami ilyesmit, vagy...
De hogy is mondjam, teljesen normálisan lehetett újságként működni úgy, hogy te egyértelműen nem voltunk nagy támogatói a gyurcsányizmusnak, és mégis volt Gyurcsány Ferenc interjú alapban. Igaz, hogy az őszödi beszéd előtt, és mert utána én is azt mondom, hogy azonnal felmondok, hogyha ezt a csávót beengedjük interjúban, ne hazudozzon itt is, tehát hogy van rá elég terepe. De hogy azelőtt, amikor miniszterelnök lett, volt interjú Gyurcsány Ferenccel, mondom, minden baloldali szereplővel, SZDSZ-sel, MSZP-ssel, nem csak háttérbeszélgettünk, interjúztunk is, adtak is interjút, tehát hogy lehetett újságként működni úgy, hogy tudod, hogy ellenzéki lap vagy, de ettől még szóba áll mindenki mindenkivel. Hát a parlamentbe be tudtunk menni, ugye olyan világ volt, amikor ott voltunk a parlamenti folyosón, mert volt állandó belépőnk, és egyszerűen megkérdeztük ott a képviselőket, hogyha valami olyan ügy volt, amiben érdekes volt, mert beengedtek a parlamentbe, meg a parlamentbe. Ez már mind nincs.
Hát van még egy másik, hogy is válaszoltak.
És válaszoltak. Igen. És válaszoltak. Tehát, hogy...
Ez más nincs, még így nyarik, mindenki persze.
Persze, tehát, hogy mondom, teljesen más világ volt ebből a szempontból.
Térjünk vissza 2015-re a G-napra. Mit gondoltál, amikor olvastad vagy hallottad a híreket arról, hogy megszólal a Fidesz második legfontosabb embere, és hát, hogy miket beszél, és hogy van egy szakítás, és hogy elviszi a cégeket, a hírtévét, a Magyar Nemzetet más irányba. Én később hírtévésekkel nem, de magyar nemzetesekkel találkoztam, ugye ők hozták ki később a Magyar Hangot, és tulajdonképpen ebből a szakításból, ha túlélés nagyon nem is lett, de születtek új kiadványok, új jobboldali kiadványok, úgy értem. És azt mondták, hogy nekik ez felszabadulás volt, mondták a nemzetesek. Mikor megkérdeztem, hogy de hát amit írtatok, akkor azt nem gondoltátok komolyan. És hát hogy igazán nem vallották be, hogy hát igen, tudták, hogy amit írnak, az nem feltétlenül helyes vagy jó, de nem volt más választás, ott mindegy, szóval ők felszabadulásként élték meg. Uh-huh. Nektek volt ilyen érzésetek?
Hát ugye az első kérdésed az volt, hogy mit éreztem, amikor azt éreztem, hogy el kell érnem valahogy a Simicskát, és interjút kell vele készítenem. Már csak azért is, mert én a G-napkor nem voltam már a heti válasznál. Én előtte onnan távoztam, úgyhogy...
És miért?
Azért, mert ott addigra már abszolút érezhető volt számomra, hogy annyira szűkül a politikai tér, vagy annyira megpróbálja rányomni a bélyegét a Fidesz most már a lapromámban, megpróbál beledumálni, meg, tehát nagyon turbulens a dolog. Érdekes így visszatekinteni, mert valójában utólag nem gondolom, hogy annyira durva lett volna a helyzet egyébként, mint ahogy akkor megéltem, de úgy voltam bele, hogy hát nagyon egyszerű. Nekem nagyon egyszerűen elveim vannak, semmi bonyi nincs abban, hogy én dolgozom. Ne dumáljanak bele abba, hogy mit írok, hogy az tényszerűen rendben van. Ne próbáljanak PR-cikk írásra rávenni, mert azt nem fogok írni, az egy másik szakma. Mint ahogy politikai kommunikációt se akarjanak velem csináltatni. Tehát, hogy ez, ja, és ne tiltsák meg tényleg, hogy miről írhatok, meg miről nem írhatok. És akkoriban 14 vége felé úgy éreztem, hogy most már azért kezdenek lenni ilyen, hogy fú, nem azért, mert a lap szeretett volna változni, vagy befideszesedett, és akkor most hirtelen be akart volna állni bárki, hanem egyszerűen olyan nyomást nehezedett a politika részéről, a Fidesz részéről akkor a lapra, hogy nagyon óvatos, a lapvezetés elkezdett nagyon óvatos lenni, egész egyszerűen azért, hogy ne szűnjön meg, hogy nehogy olyan szinten kihúzzák a gyufát, hogy most annak a 70 embernek az állás, vagy 50 embernek az állása megy a lecsóba, és ki tudja, mit csinál. Szóval mindig van, tehát hogy a lapvezető vagy, akkor azért van ilyen felelősséged, és hogy azt egyben tartsad, és hogy működjön a dolog. Ez egy baromi nehéz helyzet lehet, ezt mondom, erről megint a Bolókait kellene megkérdezni, hogy ezt ő hogy élte meg. Én újságíróként úgy éltem meg, hogy én viszont nem akarok ilyenbe részt venni. Tehát, hogy nem akarok azon gondolkodni, hogy ártok-e a lapnak azzal, ha ezt most megírom, és ha igen, akkor a szerkesztő rágja a körmét, hogy ezt most napos szerkesztő, hogy kirakja vagy nem, köröztetni kell én is, főszerkesztői szintig kelljen egy publicisztikámat fölküldeni, hogy akkor ez most kimehet vagy nem mehet ki, ez most ki kéne húzni egy-két jelzőt. Tehát mondtam, ebbe most úgy érzem, hogy ez el fog kezdődni ez az időszak, ez 14 vége, 15 eleje, én ebben nem szeretnék úgy így részt venni, mert így a lényege, tehát nem is lehet úgy jó publit írni, tehát hogy arra figyelsz, hogy most akkor óvatoskodnod kell ilyen politikai szempontok alapján, kinyírja az egészet. Nem lehet jó minőségű terméket előállítani, hogyha ilyen szempontok vannak. Úgyhogy akkor azt mondtam, hogy köszönöm szépen. Van még egy darab ilyen polgári, szabadelvű hely, akkor egy darab volt, az már rég nem az. Akkor a Mandiner az volt, az még egy kis egy tulajdonban álló, nem habony, nem kesma lap volt, hanem egy, hát gyakorlatilag egy startup vállalkozás. És akkor átmentem oda, ahol tök jó is volt egészen addig, 2 éven át kb., amíg ki nem derült, hogy oda is, tehát azt is felvásárolják, és oda is beteszi a habony, tombor, körre a lábát, magyarul a Fidesz megeszi a Mandinert is, és lenyeli. És akkor visszamentem a válaszhoz 17-ben, mert addigra, és akkor végig is válaszolok is a kérdésedre, addigra a Simicska helyzet, tehát a szakítás miatt, a 15-ös szakítás miatt, amit én mondom, a Mandinernél éltem meg, és csináltam is egy interjút a Simicskával. A aki adott is egyet, és hát az elég nagyot ment. Az volt talán az egyik első anyagom a Mandinernél. Fogalmam nem volt, hogy jönni fog a G-nap, de aztán mindenki azt hitte, hogy fú, milyen jól informált vagyok, és én már azért mentem el a választól, mert tök nagy baromság volt egyszerűen, csak ezért, amit most elmondtam neked, azért mentem el.
Várj, mi volt a interjúban, mit mondott?
Mondott olyanokat, hogy akkor az Orbán, aki a besúgó, abban mondta ugye ezt a ilyen bizonyíthatatlan állításokat egyébként arról, hogy akkor hogy is van, de el lehet olvasni, még mindig fönn van a Mandinernek, ez most már ugye több mint 10 év eltelt azóta, úgyhogy meg nem tudom neked ismételni most.
De mintha erre reagált volna a Borókai heti válaszon, ugye, amikor ezt visszautasította. Tehát írt egy cikket erről.
Igen, abszolút, és na, ez például tök jó példa, hogy amit ott elmondott nekem a Simicska Mandinerben, arra a Borókai írt egy olyan nagyon határozott vezércikket, amiben elmondta, hogy a Simicskának nincs igaza, és nem lehet ilyeneket állítani csak úgy, hogy a Simicska volt a tulajdonosa a heti válasznak. Tehát akik úgy gondolják, hogy ez a lap, mármint a heti válasz, meg a válaszközösség, az nem vállalt konfliktusokat, hát dehogy nem. A saját tulajdonosoddalról leírni, hogy nincs igaza, hát azt azért, hogy is mondjam, próbáld meg, akár külföldön, akár itthon, mert az, hogy ilyen politikusnak, olyan politikusnak, de hogy konkrétan a tulajdonosodra rászólsz nyilvánosan, hogy ez így nem oké, hát az szerintem az kell, hogy legyen vér a pucában, meg kell, hogy legyen egy olyan helyzet egyébként, ami akkor egy rövid időre előállt a válasz körül, pont azért, mert a Simicskának nem volt érdeke. Az volt az érdeke, hogy ne szégyenüljön meg, ugye hát a magyar nemzetből kiugrottak az orbánisták, és megcsinálták akkor a magyar időket, hogy ne az legyen, hogy a média portfóliója szétesik, és akkor elmennek mindenfelé, nincsenek már újságjai, ez presztízs szempontból is gondolom fontos lehetett neki. Ezért viszont lehetett cserébe kérni, és mit kér egy jó főszerkesztő, meg egy jó szerkesztői közösség? Két dolgot. Egy, tuti, hogy most ki fognak hullani ez a 20%-nyi állami, vagy önkormányzati, vagy tehát valahogy az állami léthez köthető hirdetés, az nagyjából, ha jól emlékszem, ilyen 20%-ot tett ki a bevételben, a válaszbevételben. Tehát bőven kisebbséget tett ki, de azért az nagyon fontos. Tehát, hogy működni tudjon a cég, azt pótolni kell. Tehát egy ilyen ígéretet mindenképp ki kellett szedni a Simicskából, és egy másik ígéretet, hogy nem dumál bele továbbra se a tartalomba, sehogy se. És hogyha ezt teljesíti, akkor a szerkesztőség dolgozik tovább. És ez történt egyébként, ebből a vezércikből is látszik, hogy ez történt, hiszen hogyha nem ez történt volna, akkor nem mehet ki egy ilyen vezércik a főszerkesztő tollából. És működött is, és ezért 17-ben vissza tudtam oda menni, úgyhogy már megint teljesen szabad volt a válasz, tehát se a Simicska, a Fidesz már nem tudott beledumálni, a Simicska meg volt vele egy megállapodás, hogy nem fog beledumálni, és ezt tartotta is magát. Úgyhogy, de akkor ez nyilvánvaló volt, hogyha 18-ban megint 2/3 kap a Fidesz, akkor beszánt mindent, amit csak be tud szántani, és akkor vége lesz a lapnak is, és ez így is történt.
Hát nem tudom, hogy mit tudsz arról, hogy milyen megállapodás kötött Orbán Simicskával, mert azt terjedt el, ugye, hogy valami pénzt meghagyott neki, de igazából mindent elvett tőle, ami korábban nála volt, és föl kellett oszlatnia, vagy meg kellett szabadulnia a tulajdonjogától a Hír TV-nél is, meg a Magyar Nemzetnél is, nálatok is. De nálatok rosszabbul történt, mert hogy a lap föloszlatódott, föloszlatták. Ezt maga Simicska csinálta?
Nem. Átvették ugye azt a ciget, és akkor megjelentek ilyen nagyon ilyen aranyos strómanok tényleg, tehát az ember nem tudta, hogy...
Aranyos strómanok? Igen, hát ezt még én nem hallottam.
Nem is tudom már milyen név volt, de tényleg úgy képzeld el, hogy ilyen szerencsétlen nő egy nappal korábban még azt se tudta, hogy neki most az lesz a feladata, hogy ő most akkor ügyvezetője hirtelen a heti válasznak, és hogy gyakorlatilag az a feladata, hogy felszámolást kezdeményezzen, miközben semmi nem indokolta, hogy felszámolják. Tehát a cég az abszolút menthető állapotban volt áprilisban is, de még júniusban is. Tehát hogy az lesz a feladat, hogy megtiltsa a további tartalom előállítást, meg ilyesmit. Látszott, hogy szerencsétlen, tényleg még 24 órával az előtt sem volt fogalma, hogy ilyen feladattal fogják megbízni. Ilyen néni ott bejött, és ilyen... De hát aztán jöttek az ilyen ügyvédek, akik az agresszív ügyvédlányok, akik, és egy tényleg nagyon csúnya ilyen csiki-csuki kezdődött, ami ebből a szempontból a magyar nemzetnek egyszerűbb, vagy a magyar nemzeteseknek egyszerűbb dolguk volt, mert őket azonnal áprilisban választási, megint Fidesz kétharmad, és azonnal becsukták őket két napra rá, meg volt mondva, hogy magyar nemzetnek vége van. És megkapták a végkielégítéseiket, stb. A válasznál nem ez volt, hosszú hónapokig zajlott ez a, hát akkor eladhatjátok végül is, lehet szerkesztőségi tulajdonba is kerülhet, de lehet, hogy nem. De aztán, ha találtok jó befektetőt, akkor az viheti tovább, hogyha kifizeti a... Ebből szó nem volt igaz, szépen átvették aztán a megfelelő illetékesek, és felszámoltak, úgyhogy tényleg nem kellett volna felszámolni. És ez hónapokig elhúzódott, konkrétan októberig, tehát ugye áprilisban voltak a választások, akkor elkezdődött az egész bizonytalanság. Nyáron már leállították a lapkészítést, ha jól emlékszem, augusztusban talán, de akkor még online meg tudtuk csinálni a dolgokat. Egy pár lapszám úgy készült el, hogy csak ilyen digitális standos formában lehetett megkapni, de még elkészült. És aztán utána pedig teljesen leállították, de nem fizették ki akkor, hát mert úgy nincsen pénz, és akkor hát nem fizettek sebbért már, meg tehát nagyon kellemetlen volt, tényleg ilyen méltatlan és méltánytalan volt az egésznek a vége, hogy ezt intézték. Arra elvileg jó lehetett volna, hogy nehogy az legyen, mint a magyar nemzetnél, ahol megkapták a végkielégítést, akik megkapták, és akkor azt mondták, hogy jó, akkor csinálunk egy új lapot. És elkezdtek ugye szervezkedni, és a magyar hang megalakult. Mi tényleg eléggé éjkoppon voltunk, mert mindenhogy próbáltunk túlélni, mármint egyénileg személyesen, de azért, hogy 6-7-en csak úgy döntöttünk aztán így ősszel, hogy jó, akkor megcsináljuk a Válasz Online-t, és folytatni fogjuk ezt a, egyébként a 20. század közepén kezdődő, vagy azelőtt, az első felében kezdődő történetet, ami a nagy Válasz történet. És meg is csináltuk, és most már ugye több mint 7 éve a Válasz Online működik, és teljesen szerkesztőségi tulajdonban, semmiféle befektetők, simicskák, akárkik nélkül, kizárólag az olvasóknak a támogatásaiból, úgyhogy Ez is sikerült annak ellenére is, hogy nagyon elhúzták azt a felszámolósdit, amit át kellett éljünk. Nem volt vicces, tehát ez tényleg nem volt az.
Valahogy nagyon elvesztettétek a kormánybizalmat, mondhatnám, a Válasz népe elvesztette a kormánybizalmát, ugye?
Ez kölcsönös.
De úgy értem, hogy helyreállíthatatlannak ítélték meg a viszonyt.
Bizonyára, mondom, én nem voltam ott a G-napnál, akkor éppen Mandinernél voltam, de amennyire én tudom, és itt ez megint olyan, amiben nagyon hitelesen Borókai Gábor tudna beszélni, hogy mi történt, hogy történt, amennyire én ezt hallottam, azért a történet az olyan, hogy volt ajánlat Fidesz részről 15-ben a G-nap után a Válasznak, hogy majd egy zöldmezős beruházás, és majd lesz a nem tudom kicsoda a tulajdonos, és akkor csili-vili lesz szerkesztőség, meg lap, meg minden, csak hát föl kéne állni, azt akkor átmenni. Ha ez így valóban így elhangzott, abszolút el tudom képzelni, hogy ez így elhangzott egy beszélgetésben valami nagyon fontos fideszes részéről. Az azért is hihető számomról teljesen, mert így tapasztaltam, hogy egyszerűen nem értik, és nem is akarják érteni az autonóm közösségnek a működését. Meg azt, meg az ilyen teljesítmény, tehát ami nem a politikai haszon számítás alapján működik, hanem létezik, autonóm és saját szabályrendszere van, az értelmezhetetlen. Tehát, hogy nem politikai szempontból és lázadásból kell egy ilyen helyzetben azt mondani egy főszerkesztőnek, aki akkor épp a Borókai volt, hogy de srácok, ez egyszerűen szakmailag nem fog működni, még hogyha nagyon-nagyon lennék is, és politikailag elkötelezett, 2015-ben már nem lehetett zöldmezősen nyomtatott heti lapot nulláról beindítani úgy, hogy az sikeres legyen. Tehát a Válasz sikeres volt. A Válasz az olvasóiból élt, meg a piaci hirdetőiből, és mondjuk kb. 20%-ban a nem piaci, hanem ilyen egyébként minden lapnál fellelhető hirdetésekből, amik akkor fellelhetők voltak. De ez egy sikeres termék volt. Saját, tehát sok 1000 ember kiadta a pénzt rá, az újságosnál megvette a saját kis pénzéből. Tehát ez nem, ilyet nem lehetett volna már 15-ben összerakni úgy, akkor már azért a net abszolút működött, hogy elindítasz egy ilyet, és abból piacilag sikert csinálsz. Ráadásul ugye előfizetőink voltak, sok-sok előfizető. Nincs jogod átvinni, hogyha alapítasz egy új lapot, az előfizetői bázisodat, azt mi azt a bázist, azt a közösséget, a Heti Válasz közösségét, azt addigra mi már egy évtizede építgettük. Az bizony meló, hogy megfelelj az olvasódnak, hogy tartsd vele a kapcsolatot, és hogy kezelhessd, tehát hogy tudd, hogy kik az előfizetőid. Ez mind megy a lecsóba, nulláról 15-ben már nem lehetett volna normális heti lapot összehozni. De ezt, hogy teljesítmény, meg hogy ez volt az egyetlen olyan termék, amelyet tényleg vásároltak az ilyen jobboldali média portfólióval, amit nem ilyen kamudotációval kellett eltartani, meg állami csurgatásokkal, hanem volt valódi teljesítménye, de ez egyszerűen érvként soha nem hatott. Mindig az volt, hogy hát nem kell ezzel foglalkozni, és a bajtársiasság az hol van? Az a fontos, nem a bajtársiasság. Tehát, hogy ez két világ, érted, de elbeszéltek egymás mellett, hogyha ilyen érvekkel jöttök.
Úgyhogy... A magad sorsa, az nyilván, hogy fölvetődött, hogy akkor most mi a fene legyen, mert Mandiner ez nem lehet visszamenni. Más lehetőségek nem nagyon adódnak, hát ugye le volt már tarolva akkor rendesen.
Persze.
A magyar média helyzet. Mi lett volna akkor elmész egy ilyen baloldali liberális laphoz, vagy rádiós kísérlethez, rádióhoz? Ki tudtál volna velük jönni? El tudtad volna adni a saját személyes történetedet? Vagy ez, hogy mondjam, a te fejedben is két világ, ami
meg se fordult a fejemben, de nem a baloldali liberális miatt, meg ilyesmi, hanem egyszerűen az a helyzet, hogy a Mandinernél ott más volt a helyzet, de ott nagyon jó személyes kapcsolataim voltak a mandineresekkel, tehát ott baráti kapcsolatok is voltak, amikor oda mentem, ezért egy értekezlet, ahol azt éreztem, hogy nekem ez már nem tetszik ott a Válasznál 15 elején, vagy valami, akkor írtam egy SMS-t így az asztal alatt, hogy figyú, van nálatok hely? És az volt, hogy neked van. De az a közeli kapcsolatok voltak. Ilyen kapcsolataim nem azért, mert valóta vagy liberális, vagy nem az, hanem egyszerűen nem voltak más lapoknál, persze ismerem az embereket, meg az újságírókat, de olyan, hogy mondjuk ittunk volna együtt sört, csak úgy, hogy elmegyünk beszélgetni, tehát ilyen kapcsolataim nem voltak máshova. Meg amúgy is úgy voltam vele, hogy hát azért akit érdekelne, hogy mondjuk foglalkoztatna engem, hogy szeretné, hogy nála írjak újságot, nem voltam sose szupersztár, mert minden, de valamennyire azért látható vagyok, tehát hogyha valaki szeretne velem dolgozni, az véletlenül látja, hogy éppen bezárta Heti Válasz, bezáratták, véletőleg nincsen munkahelyem, tehát csak rám csörök, hogyha úgy gondolja, hogy neki az hozzáadott érték lenne, hogy ott dolgozzak.
A Magyar Hangtól soha nem hívtak?
Hát akkor szerintem nekik is volt elég gondjuk, hogy az elején voltak a működésnek. Nem emlékszem, bevallom. Lehet, hogy igazából nekem akkor tényleg az volt, hogy ennek a sztorinak vége, és hát nézzük meg, volt, azért sem keresgéltem egyébként semmit, meg ha esetleg hívott valaki, bár erre nem emlékszem, hogy kik voltak, akkor biztos mondtam, hogy még várjunk meg ilyenek, mert volt nekünk egy tervünk. Tehát nem akarta a Heti Válasz közösség sem abba hagyni az újságkészítést. Volt egy olyan terv, hogy egy ilyen prémium, nem heti, hanem havi prémium terméket fogunk készíteni, nagyon szép, nagyon jól néz ki, és valami olyasmit, ami kulturális, közéleti, tényleg ilyen prémium cucc, ami egy idő után, hogyha nincs ott a kávéháznak az asztalán, az a kávéház akkor nem jó kávéház. Tehát, hogy tudod, olyat, amit úgy hadsz magadra, akkor illik azért átlapozni. Mm-hmm. Tehát valamilyen nagyon-nagyon frankót szerettünk volna létrehozni. Az viszont megint csak print lett volna, de hát ahhoz nagy befektetők kellenek, ahhoz olyasmi. És akkor az kiderült azon a nyáron, hogy gyakorlatilag nem arról van szó, hogy csak magát a Heti Választ akarták sóval behinteni, hanem arról is szó van, hogy ezt a társaságot, meg a Borokai Gábort akarták eltenni úgy lábbal, hogy ő neki, meg az, ami az ő nevéhez kötődik, ahhoz aztán senki ne adjon pénzt véletlenül se. Tehát ott egy ilyen prémium lapnak az előállítás az tényleg költséges. Azt lehetetlen volt megcsinálni. És ez az, ami kiderült ősz végére, vagy ősz elejére valahogy így, igen, ősz elején, hogy ez nem fog működni. És onnantól kezdve volt az, hogy na jó, akkor mit csinálunk. De nekem tényleg úgy volt, hogy hát akkor lehet, hogy tényleg a Mekibe fogok hamburgerhúst sütögetni.
Váltanál?
Nem, tehát nyilván kényszerváltás lett volna, tehát nem vágyom arra, hogy a Mekibe sütögessek hamburgerhúst, de akkor azt mondtam, hogy jó, hát ha az újságírás nem lehet csinálni, tehát így kéreckedni nem fog sehova, hogy akkor léci. És akkor jött az, hogy akkor próbáljuk meg az online-t mi 6-7, akik érzünk magunkban.
De ez egy darabig nyilván égkop volt, ugye?
Hát abszolút az volt.
Tehát a kérdés, hogy miből élünk meg naponta, ez igen. Egy valóságos hát kérdés.
Ilyen kis ilyen mellékmelókat, meg ilyen sutyi-fusi melókat, ide írni olyat, oda írni amolyat, leadni egy cikket, tehát hogy semmiféle állásba, de hogy így az ember azt a szanyarat, azt így vészeltem át, arra emlékszem. És egyébként voltak nagyon kedves emberek, akik akkor ezt így felajánlották, és éltem is a lehetőséggel egy-két hónapig, hogy figyú, itt van egy ilyen projekt, ilyen kulturális projekt, szövegeket kellene írni, és hogy megírnád-e őket, hát mondom, te nagyon jó fej vagy, mert hogy látta, hogy ugye összeomlik a válasz, és hogy egyszerűen nem akart, hogy meghalljak éhen ez az ember, aki nem volt különösebben jó barátom.
De ezt így négerként kellett volna megírni.
Igen,
ugye?
De igen. Még kellett. Tehát, hogy abszolút az volt, hogy de hát a neved nem lehet ott ugye rajta, mert hogy akkor
igen.
Szóval az akkor kellemetlen lenne a projektnek, hogyha azt látni lehetne, hogy azt én írtam. Úgyhogy mondtam, hogy figyelj, tök jó, tehát, hogy bármi, és ez nyilván nem volt nagy pénz, de arra, hogy a sárga csekket be tudtam fizetni, a villanyszámlát, meg tudtam menni valamit, arra oké volt. Úgyhogy az égkop az igazából akkor jött volna el, hogyha nem jön be a válasz. Ugye 18 decemberében indultunk el, december 10-én, és hát azt tudtuk, hogy hónapokig nem lesz abból fizetés. Tehát, hogy úgy fogunk dolgozni, hogy beleadunk apait, anyait, megpróbálunk teljesíteni és szerezni támogatókat, előfizetőket, ahogy tetszik, de hogyha nem sikerül, akkor mire vége, akkor minden egyes megtakarításunkat személyesen a tagok, akik az alapítók, a személyes megtakarításainkat is feléltük, és kész. Tehát, hogy ott vagyunk a nullán, úgyhogy semmi nincs kevesebb, mint 18 éves korunkban, akkor még legalább apukánk, anyukánk, nem tudom, támogatott. Valószínűleg most is ez lett volna, hogy oda kell menni, anya, adjál már egy ebédet, mert konkrétan nincs miből venni. Tehát ez volt a kockázat benne, hogyha ez nem jön be, akkor tényleg lenullázzuk magunkat személyesen, és a családjainkat is, stb. Na most óriási nagy szerencse is, meg azért dolgoztunk is érte, hogy nem így lett, hanem jöttek szerencsére az előfizetők, jöttek a támogatók, és 3 hónap után azt hiszem úgy tudtunk dönteni, hogy jó, akkor most már, ha nem is nagy fizetés, de most már fizetést fogunk tudni adni magunknak abból, ami így összejött. Szóval igen, az eleje az nagy kockázat volt.
Biztos elgondolkodtál azon, hogy miért alakult ez így, ahogy alakult? Tehát elindultak mindenféle szép polgári álmok, elképzelések. Egyébként ez már a 80-as évek végén is így volt, tehát mindig létezett ez a gondolkodásmód. Hát a baloldali meg a baloldali liberális mellett mindig volt egy jobboldali liberális áramlott még az MDF-ben is, rá. Miért ez lett belőle? Az országban volt a hiba? Vagy pedig volt egy túlságosan tehetséges ember, aki szélső jobboldalénak bizonyult? Vagy ez a nép túlságosan megszokta a kádárizmusban, hogy a saját autonómiáját odaadja a fölötte levő uraknak? Vagy miért?
Sokan tényleg magyarázzák így ilyen nép alapon, meg néplélektamból, meg abból az elmúlt 150 évünkből levezetik. Azért vacilálok mindig, amikor ezt hallgatom, mert koherens, tehát hogy tényleg lehet érvelni amellett, hogy igen, a kádárizmusból örököltük, igen, a társadalom olyan, hogy ez jön ki belőle, mindig Kádár jön ki belőle, vagy Horthy jön ki belőle, vagy Orbán jön ki belőle, de hogy valami ilyet kapunk a nyakunkba, mert egyszerűen akkor ilyenek vagyunk nyilván. Azért vagyok ezzel óvatos, mert nem egyedi magyar jelenség ez. Hát azért nézzük most a Trumpra rá, meg Amerikára. Azért elég messze vannak. Nem ugyanaz a fejlődési ívük, mint
a... Mindenki a nyakába kapja ezt egyszer, csak nem egyszerre.
Ami magyarul... Tehát az amerikai társadalomfejlődés az nem a magyar társadalomfejlődés, nagyon-nagyon-nagyon különböző, és mégis az van, hogy le lehet tarolni azzal, hogyha... Tehát azért van a tömegdemokráciának, meg van egy ilyen... Tehát hogyha nincs az értelmiségi elitben, és főleg a politikai elitben, egy belső kényszer arra, hogy ilyen reformkori nagyságokká nőjék ki magukat, Széchenyi Istvánokká és ilyesmi. Ha nem azt mondja, mint a Széchenyi azt mondta volna, hogy van nekem mindenem, rohadt nagy birtokaim vannak, mindenki nyasgem, na, zúzzál jobbágy, csináljad a dolgodat, mert én még többet akarok fácán vadászni. Tehát, hogy így is hozzáállhatott volna a világhoz a Széchenyi, de nem így állt hozzá. És ez csak belső motivációval tudod magyarázni, kultúrával tudod magyarázni, nem tudod másra. Az elit felelősségét én nem tudom itt csökkenteni, mert persze, de nem csak a magyar néppel, szinte minden néppel, lásd németek és nácizmus, a nagy kultúrnépekkel is, gyakorlatilag bármit meg lehet tenni, hogyha eléggé gátlástalan a vezető. Én ezt így látom a történelemből, hogy nagyon ritka az, amikor egy nép azt mondja, hogy én nem dőlök be ennek a hülyeségnek, és tényleg csak egy kis apró bohóc marad. Sokáig lehet, hogy valaki kis apró bohóc marad, de jön egy válság, jön egy olyan történet, amit jól ki lehet használni populista módon, és tömegek fognak kapni rajta, akik tényleg rosszul élnek, és tényleg belelátják a messiást az adott vezetőbe. Az ide szokott vezetni Németországban, minden Amerikában most, meg Magyarországon is. Szóval ezt nem látom magyar specifikusnak annyira, amennyire magyar értelmiségiek szeretik annak látni, és a magyar társadalom mély rétegeiből levezetni azt, hogy miért alakult ez így. Amúgy szerintem azért, mert az elit az gátlástalanabb, mint amilyennek kellene lennie. Azért, mert nem... Mert nincs egy olyan vonal, és ebben már Gyurcsány Ferenc is benne van. Szóval ez nem az Orbán Viktor. Az én szememben ez nem az Orbán Viktor. Az én szememben a gátlástalanságnak és az erkölcstelenségnek az első igazi durva kicsúcsosodás az 2006 ősződi beszéd. Nem az, hogy az elhangzott titokban, mert elhangzik titokban, oké. Nekem akkor még nagyon durvának tűnt, mert már naponta vannak ilyen történetek, de az is, hogy azért hozunk törvényt, hogy úgy csináljunk, mintha, amit aztán azonnal megváltoztatunk, hogy az adótörvényeket 2006 után, amikor újra győznek, hogy hát az igazából kamu volt, az csak egy látvány adócsökkentéseket csinálunk, de nem szakmáznám szét a dolgot. A lényeg az, hogy amikor kiszivárgoz a beszéd, akkor összezár a teljes baloldali liberális elit, gyakorlatilag értelmiséges tül a Gyurcsány mögött, mert egy a tábor, egy a zászló, csak akkor nem a... Tehát ugyanez működik akkor ott a bal oldalon, és akkor a bal oldalon van hatalomban. És simán az egyszem kőszeg Ferenc volt talán az, aki mikor aztán tényleg vitték be, össze-vissza fogdosták a teljesen ártatlan srácokat a Pesti utcán, és ilyen bírósági gyorsítéleteket szórtak ki, nekik meg fogdába tartották, mert minden 2006 őszén, akkor kőszeg Ferenc felszólalt, hogy ilyen nincsen, tehát a Helsinki Bizottság akkor korrekt volt, hogy én is legyek korrekt, hogy nem minden baloldali liberális körhöz sorolt, pucsította a gyurcsányizmusnak, de az, hogy akkor nem mondott le, miután kiszivárog egy ilyen beszéd, hogy akkor nem az volt, hogy hát oké, az a helyzet, hogy tényleg mondtam ilyeneket, tényleg azt mondtam, hogy más nem csináltunk az elmúlt másfél-két évben, mint hogy visszahoztuk a kormányzást a szarból, de amúgy nem csináltunk semmit. Ezek így tényleg elhangzottak, nem méltó a miniszterelnöki szerephez. Itt akkor jöjjön a kis Péter.
Tudod, mi lehet ennek a magyarázata? Ez kicsit a mostani időket is leírja, hogy az akkori balliberális elit, ahogy te nevezed őket, jobban félt a Fidesztől,
persze,
mint attól, hogy Gyurcsány, aki egyébként egy nagyon rossz miniszterelnök volt, a helyén marad. És most nagyon sok Fidesz támogató azért van a Fidesz mellett, mert jobban félnek Magyar Pétertől, mint attól, egyébként nem tudom, hogy miért, ha megtartják Orbán Viktort. Aki csak az országot lopta szét egy kicsit, meg adta el mindenféle keleti despotáknak, szóval, de mintha ugyanarról lenne szó, ugyanaz a...
Persze, nyilván kell, hogy mondjam, nem értelmezhető, és azért viszont, ha már Magyar Pétert említed, ennek a Gyurcsány, Orbán Gyurcsány korszaknak, a Gyurcsány Orbán korszak végének, tehát ez a szöveg, amit ő mond, ennek azért van értelme, mert ennek tényleg van értelme. Persze, az akkori baloldali eliteknek a viselkedése az értelmezhetetlen, anélkül, hogy ugye ott van Orbán Viktor, mint lehetséges kihívó, aki nem akar eltűnni azért, mert 2002-ben veszített, hanem bizony építkezik, médiában építkezik, polgári köröket hirdet, erős. Tehát látszik, hogy jöhet ő, és akkor az nem lesz jó ennek az elitnek. És össze is zárnak, de hogy hol van az a pont? Én nekem akkor teljesen jó, igaz, hogy 26 éves voltam, és nem tudom, tényleg szívtam ott a gázt a Gyurcsányéknek a gázbombáit ott az Asztóriánál, és aztán olvastam a sok hazugságot arról a baloldali liberális lapokban, hogy itt a Csürhe, meg a Csőcselék, meg az akármi, az éppen, hogy randalírozott, meg miközben ott voltam, és láttam, hogy nem, tehát ez saját szememmel. Úgyhogy, de akkor nekem az mindenképp egy ilyen töréspont volt az a 2006 ősze, hogy ilyenkor is azt lehet mondani, és nem mondják azt a, hogy nincsenek tisztességes emberek. Minden csak félelmekből, meg érdekekből működik, és hogy ez így nincsen jól. És az volt a remény, hogy mondjuk azzal, hogy ennek a korszaknak véget vet az ország, és jön egy másik korszak, hogy pont, hogy ennek vége lesz. Nem az volt a remény, ami aztán lett belőle, hogy mindez csak sokszorosan az, a gátlástalanság, az erkölcstelenség, a lopás mértéke, azokat a lopásokat is nagyon utáltuk, és Bódis kollégám akkor is feltárta őket még a heti válaszban.
Azokhoz képest.
De hát, hogyha megnézzük tényleg, ezzel nem mentem föl az akkori lopkovicokat, de hát azért tényleg egy jó pár nullát mögé kell rakni ma annak, amit akkor sikerült.
Hát mindenben, nem csak lopásban, mindenben. Igen, tulajdonképpen ha sikerül, akkor mondjuk egy Magyar Péterféle győzelem a te polgári reményeinek a továbbélését jelenti, mert hát ő is jobb oldalról jön, nagyon sok jobb oldali támogatója van, politikájában is vannak ilyen elemek. Szóval lehet-e ő a te hősöd?
Nem kell, hogy nekem hősöm legyen Magyar Péter, és ezért nagyon, ha valamire megtanítani, szerencsére nekem Orbán Viktor se volt hősöm. Tehát ez egyszerűen csak ilyen személyes szocializációs dolgok miatt van, kulturális, hogy hol nősz föl, meg hova jársz suliba, meg minden, de hogy én a férfiak iránti rajongásomat...
Csak, hogy ironikusan gondoltam, mert az amerikai slangben ez a you are my hero, ez egy ilyen hétköznapi fordulat.
Abszolút értem, hogy mondod, de ilyen értemben is mondom, hogy sose volt az Orbán se a hősöm, és nem is kell, hogy a Magyar Péter az legyen. Mert tényleg a férfiak iránti rajongásra abszolút képes vagyok, de azoknak általában baromi jól kell zenélniük, vagy valami színpadon valami rock'n'rollt előadniuk, és akkor tudok rajongani. De politikus férfiakért nem tudok rajongani, és soha nem is tudtam. Úgyhogy, de újságíróként aztán különösen fontos. És hogyha még voltak is ilyen illúziók, amikor megcsapott volna a rajongás szere, szerencsére ennek szerintem nem találod írásos nyomát cikkeimben, hogy én Orbán rajongó cikket írtam volna valaha akkor akár a heti válaszba. De még hogyha lett is volna ilyen érzés, akkor is az elmúlt 15 év, 20 év, 30 év, biztos, hogy megtanított, be kellett, hogy tanítson mindenkit, aki a sajtóban dolgozik és újságíró, hogy soha nem rajonghatsz, nem lehet a hősöd semmilyen politikai vezető. Nem az a dolgod, hogy a hősöd legyen. Sőt, inkább az a dolgod, hogy felhívd az emberek, az olvasók, a nézők figyelmét arra, hogy te is figyelj oda, hogy mit csinál. Persze helyezd belé a bizalmadat, hogyha úgy érzed, hogy jobb lesz, meg hogy tűrhetetlen az, ami most van, de figyelj oda, és figyelj oda ránk is, hogy hadd szóljunk, hogyha valami nem oké, hogyha nem abba az irányba megy, amit egyébként ígért, vagy ami... Tehát, hogy figyelj oda, mert nem, nincsenek messiások, nincsenek nagy figurák, és mindenkiből lehet egyébként ördög is, meg angyal is, és a körülményeken is múlik, önmagán is múlik, meg azon a közegen múlik, ami közeg mi vagyunk, Magyarország.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Nagyon szívesen.
Stumpf András, a Válasz Online főmunkatársa volt a vendégünk. A műsor Selmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
Vándorévek, Szénási Sándor műsora.
Ki milyen utat járt be az elmúlt évtizedekben?